Még mielőtt professzor úr elkezdeni az előadást, ugye utaltam rá, hogy a felkészülés során nekünk is okozott néha fejtörést a lipiterápiákkal való foglalatoskodás. Ezért úgy gondoltuk, megkérdezzük a legfiatalabbakat, hogy ők mit tudnak a sejtmembránokról, mit tudnak erről a kérdéskörről. Nézzék meg azokat az interjúkat, amelyeket az Árpád gimnázium diákjaival készítettünk.
Hát ugye a sejtmembrán egy félig áteresztő hártya, és nagyon fontos szerepe van a sejtanyagcserében, és emiatt, hogyha megsérül, vagy valami zavara lesz, annak nagyon súlyos hatásai lehetnek, nem csak a sejtre, hanem az élőlényre nézve is.
A sejthártya az kettős, hát foszfatid rétegből áll, és ezek fehérjéket is tartalmazzak, amelyek meghatározzak a sejthártyának a szerkezetét, plusz még szénhidrátokat is tartalmaznak, és ez olyan, mint az embernél az új lenyomat.
Szerintem a sejtmembránnak a megsérülése kifejezetten zavarhatja a sejtet, ugyanis ezáltal vagy elpusztul, mert kifolyik, vagy egy másik módon, mert az ozmózis megszűnik, és ezért nem jutnak belé fontosságú részek a sejtbe. Ez szerintem rendkívül sok ilyen betegséghez vezethet, amely genetikai úton tovább öröklődhet az ember gyermekeiben.
Ödémet talán, mert nem vagyok benne biztos, meg ami létfontosságú anyagokat, amik bejutnak a sejtbe a sejtmembránon át, azokat is valószínűleg nem engedi, vagy túlságosan is beengedi, és túl sok lesz belőle, úgyhogy elpusztulhat.
Szerintem okozhat betegségeket, mert hát például a sejtből így a sejtplazma kifolyhat például, vagy ödémát okozhat, vagy pedig ilyen sima betegségeket a sejtben.
A víz áramlik a sejthártyán keresztül a sejt felé, ha zavar van, akkor természetes módon okozhat bajt, esetleg a sejt elhalásával is járhat az egész.
Professzor, jól feleltek a diákok?
Remekül feleltek a diákok, rengeteget tanultam belőle. Tisztelt hallgatóság, hölgyeim és uraim, nagy szeretettel köszöntöm Önöket ebből a jeles alkalomból, hogy osztozni kívánnak velem egy ilyen nehéz témában, membránokról és lipidekről beszélgetünk ma este. A DNS és a fehérje színes és népszerű világa után én azt akarom elhitetni Önökkel, 3 évtized tapasztalatra alapozva, amit ahogy hallották a bejátszásban az SBK-ban, a Szegedi Biológiai Központban töltöttem, hogy érdemes a sejt ezen részeivel, alkotóival is foglalkozni, megéri. Hát remélem, hogy majd így kelnek, úgy kelnek föl itt 40-50 perc múlva, hogy nem fognak szídni engem. Hogy kezdjem a membránokat? Hogy kezdjem a lipideket? Valószínű, hogy sokat gondolkodtam ezen, valószínű, hogy úgy érdemes kezdeni, ahogy az élet kezdődött. Tudjuk, hogy az evolúció eredményeképpen valamiképpen kialakult az élő. Veneciáner Pál kollégám kedvenc mondása, hogy az élet keletkezéséről semmit nem tudunk, csak azt, hogy egyszer elkezdődött. Ez a biztos, a többi az bizonytalan. Nos, ha megnézzük ezt a bejátszást, a őslevesben sok-sok ki nem számítható, Isten tudja miféle folyamat eredményeképpen egyszer csak megjelent egy különleges csoda, az elősejt. Ennek az elősejtnek már valamiféle rendje volt és határa. A határ kiszabta a rendet, ez a határ valószínű, hogy a membránok őse volt. Hogy ez a membrán valójában miből épült fel akkor, évmilliárdokkal ezelőtt, azt nem tudjuk. Sőt, az is lehet, hogy ez a membrán talán nem is földi eredetű. 1969-ben Ausztráliába becsapódott egy meteorit, a Murchison, és ebből kivonták a szerves anyagokat. A 6 aminosav az földinek tűnt, 12 másik az nem. De ami engem sokkal jobban érdekel, hogy amikor a lipidszerű anyagokat vízzel összehozták, akkor ilyen csodálatos vezikulaszerű képződmények jöttek létre, olyanok, mint egy sejt. Tehát könnyen lehet, hogy vagy a földből, vagy az égből ide potyanva, de valóban évmilliárdokkal ezelőtt Az élet kezdődött így, az élet kezdődött ezekkel a membránokkal. Amikor azt mondtam, hogy létrejött egy határ, ami elkülönítette a rendet, és a szervesnek lehetővé tette a anyagcserét, egyfajta homeosztázis biztosított, és aztán a öröklődő anyagnak azt, hogy egy zárt rendszerbe folytasson valamit, amit életnek hívunk. Nekem eszembe jutott a teremtés óda, a hindu teremtés óda. Ott valahol szó van a rendről, ami a határt kiszabta, és még sok egyébről hallgassuk meg.
A teremtés himnusza, részletek. Az élet még nem vált el a haláltól. Egymásban pihent a nap és az éjjel. Lélegzés nélkül lélegzett magától az egy, és magányát dobogta széllyel. Fekete volt minden, mint mikor éj van. Az idő csak készülő óceán volt, és ekkor az egy, mely ott aludt a héjban, áttüzesedett, s burkából kilángolt. Megszületett a szerelem, a lélek magva és ura minden ösztönöknek. Nem létigérő gyökerét a létnek, ma is a vágyban keresik a bölcsek. És mikor a rend a határt kiszabta, mi volt alul, és mi került fölébe? Itt vakálmok, ott erők forradalma, lent bomlás, fent a formák büszkesége. Megtudtak-e mást is, akik kutattak? A titkokat bejárni volt-e szent ész? S ha istenek is csak azóta vannak, ki mondhatja meg, mi volt a teremtés?
Köszönöm szépen. Remélem az üzenet eljutott önökhöz. Vajon mi bejárhatjuk-e a titkok útját? Mi is ez a formák büszkesége? És hogy is van a rend és a határ kapcsolata? A feltételezés, hogy a membránok akár égi, akár földi eredetűek, de mennyire fontosak, és hogy úgynevezett lipidmolekulákból épülnek fel, és ami a legfontosabb, hogy ki tudják szolgálni az élet indulását és az élet keletkezéséhez a szükséges határt kiszabni képesek, azt a 2000-es évek elején többek között egy David Diemer nevű kaliforniai kutató is különböző modellekkel igyekezett igazolni. Én történetesen pont ebben az évben, 2000-ben töltöttem majdnem egy évet közel a Diemer laborhoz, úgyhogy személyesen is ismertem ezt a nagyszerű embert, aki nagyon-nagyon lelkesen tudott beszélni az élet lipid világáról, lipid modelljéről. Többek között igazolták Diemer és munkatársai azt, hogy ezek a vezikulák képesek olyasmire, amit korábban nem is gondoltunk volna, egy olyan anyagfelvételre, egy szelektív anyagfelvételre, amivel a méretüket igény szerint tudják növelni. Tehát például, amikor megjelent az osztódó, az önreprodukcióra képes anyag, mondjuk az RNS, a töltés és az anyagmennyiség növeketével egy új ozmotikus egyensúlyhoz egy nagyobb térfogatra volt szükség, a lipidek világa ezt a növekedést ki tudta szolgálni. Aztán, amikor osztódni kellett, akkor az osztódás feltételei is adva voltak. Egészen hihetetlen dolgok is kiderültek arról, hogy az osztódás milyen remek módon képes végbe menni és kiszolgálódni ezek a lipidek által, ezek által a lipidek által. Hogyha például különböző lipidmolekulákat összekevertek dímerék és mások, és az egyes molekulákat különböző színnel festették, akkor egy random eloszlású nagy burkot, egy hólyagot kaptak, és amikor különböző olyan körülményeket teremtettek, hogy ennek a vezikulának osztódni kellett, akkor még azt is bizonyítani lehetett, hogy bizonyos lipidek ott maradtak a szülőben, mások pedig egy lány vezikulába kerültek. Hallatlan intelligenciája van tehát a lipideknek, ezt nem csak én hiszem, ezt mások is gondolják, tehát ezért is mertem előadásom témájául a membránokat és a lipideket választani. Hogy néz ki egy lipidmolekula? Egy lipidmolekula az egy hidrofób fejjel és egy hidrofil fejjel és egy hidrofób lábbal rendelkezik, és ezt a lipidmolekulát láthatjuk akkor, amikor most már az elősejtből az igazi sejthez eljutunk, és egy képzeletbeli nagyítóval belenézünk ennek a sejtnek a membránjaiba. Ezek a lipid kettős rétegek alkotják ezt a színes világot, biztosítanak egy vázat, ahogy itt a diákok is utaltak rá, de ez a világ ennél sokkal szebb, sokkal bonyolultabb, sokkal több az, amit tudnak, sokkal színesebb a formák büszkesége. A következő bejátszás fogja mutatni, hogy mit tud egy sejt, mit tudnak a membránok, miért van szükség egyáltalán a membránokra. Ha a sejt egy város, akkor, ahogy majd itt a különböző elemek villognak, ezek a membránok például, amik lizoszómának hívnak, sejtszervecskék és membránok veszik körül, ezek a hulladékfeldolgozók. Megint mások, a peroxiszómák, a veszélyes hulladékok égetői. A városban van erőmű, közismert a mitokondrium, sokan tudunk róla. A Golgi apparátus a központi elosztóhivatal. Az endoplazmatikus retikulumok közül a sima felszínű termeli többek között a lipideket. A másik, a durva felszínű, a fehérje termelő üzem. És végül ott van középen az irányító központ és a könyvtár, a sejtmag, azt is membránok veszik körül. A membránok tehát valamilyen módon a sejt infrastruktúrái, egy nagyon-nagyon összehangolt, finom világot teremtenek a sejt belsejében. Ott, ahol pillanatonként több ezer folyamat zajlik, értelemszerű, hogy valamiféle rendre van szükség, valamiféle koordinációra van szükség. A membránok tehát ezt a rendet, ezt a koordinációt, ezt az infrastruktúrát biztosítják. Biztosan gondolnak önök arra, mert én, amikor ezeket a képeket átéreztem és felfogtam évtizedekkel ezelőtt, én arra gondoltam, hogy ezt a hallatlan, izgalmas infrastruktúrát nagyon sokféle lipid tudja csak kiszolgálni. Így igaz. Rengetegféle lipid van, ez egy új felismerés, erről is szól majd a mondókám. Visszatérve tehát arra, hogy épül fel egy membrán először a lipidek szemszögéből, hiszen tudjuk, hogy lipidekből, fehérjékből épül fel mindenek előtt egy membrán. Van hidrofil feje, van hidrofób lába, egyelőre csak ennyit jegyezzünk meg, nagyon sokféle fej lehet, ez is egy izgalmas dolog, majd visszatérek még rá, és nagyon sokféle láb lehet. A lábak között különösen fontos megjegyeznünk azt, következő bejátszást kérem, hogy ezek a lábak lehetnek telítettek, és lehetnek telítetlenek. Ez azt jelenti, hogy vagy nincs, vagy van bennük különböző számú, úgynevezett kettős kötés. Nem kell tudnunk, hogy mi az, a lényeg a lényeg, ezek a kettős kötések a pálcikákat hajlítják, legkülönbözőbb rendbe állítják, és nagyon-nagyon egyedi, különleges fizikai tulajdonságokat kölcsönöznek a membrán belsőnek, ahol ezek a lábak egymáshoz szorulnak. Ezek a csámpák biztosítják a membrán fluiditását, erre később majd visszatérek. Hogy a membránok, a lipidek hogy szerveződnek membránná, azt hiszem teljesen világos és magától értetődő dolog, már ennyi információ birtokában is. Nyilvánvaló iszonyatos víziszonyukban ezek a lábak egymás mellé simulnak, és a fejcsoportok pedig oda kerülnek, ahol a víz van, és így létrejön tehát a membránnál szerveződött alapstruktúra. Ebben a struktúrában még nincsenek tehát fehérjék, de így épül fel maga a lipid membrán. Ez egy nagyon nagy felismerés volt, sokáig nem tudták, hogy a sejteket mi és hogyan határolja. 1925-ben Gorter és Grendel tisztázták a lipid kettősréteg tényét, igazolták azt, hogy egyáltalán a lipidek azok kettősrétegbe szerveződnek. A vörös vértestekből, amiből ők már tudták, hogy nincs már csak a sejtfelszínén valami, nos, ebből a valamiből extrahálták a valamit, majd kifektették egy víz felszínére, és megmérték ennek a felszínnek a nagyságát.
Ennek a mérésnek az eredményét megpróbáljuk megbecsülni, így közösen. Kérem önöket, vegyék kezükbe ezt a kis gépezetet, amelyet eddig biztonságban helyeztek. Ez egy szavazásra alkalmas gép, és látják kiírva a kérdést, fel is olvasom önöknek. Az előbb említett kivonás után megítélésük szerint hányszoros a vörös vértestekből kivont lipidek egy molekula vastagságú felszíne a vörös vértestek felszínének? Aki úgy gondolja, hogy a fele az az egyes gombot, aki úgy gondolja, hogy ugyanakkor az a ketteset, és aki úgy gondolja, hogy kétszerese lesz a felszín, az a hármas gombot nyomja meg. 15 másodpercük van, tehát ha úgy gondolják, hogy fele akkora az a felület, amit nyertünk, akkor az egyeset, ha ugyanakkorának gondolják, akkor a ketteset, végül ha úgy vélik, hogy kétszer akkora, akkor a hármas gombot nyomják meg. Lejárt a szavazási idő, rögtön látjuk, hogy önök mit tippeltek? Hát elég túlnyomó részt a kétszeresét tippelik. Mennyire vág ez egybe a kutatás eredményekkel?
Ez azt jelenti, hogy mindenki ért mindent, és én már mehetek is haza.
Még maradjunk egy kicsit.
Pontosan így van, tehát miután egy monoléjer volt, egy réteg volt az, amit ők kifeszítettek a víz felszínére, értelemszerűen kétszer akkorának kellett lenni, mint a kettős réteg, és így ők már tudták azt, hogy a membránok a lipidek kettős rétegéből épülnek fel. Nézzük most tovább a lipidek sokféleségét, azt, hogy ez a sokféleség, legalább néhány eleme ennek a sokféleségnek mit jelenthet. Vannak egyenes lábúak, és vannak nagyon csámpások, vannak kisfejűek, nagyfejűek, vannak sokkal hosszabbak, mint az átlag, és vannak sokkal kisebbek, mint az átlag. Általában a geometria is nagyon fontos, és általában vannak csőszerűek, vagy kúp alakúak, és majd látni fogják, hogy ez a sok szépség valamire való. És itt eszembe jutott Babits egy idézete.
Mégis arra fogsz gondolni gyáván, ez a sok szépség mind mire való? Mégis arra fogsz gondolni árván, minek a sejmes víz, a tarka márvány?
Nos, minek hát ennyi lipid? Több ezerféle lipid van a fejek és a lábak furcsa játékának köszönhetően, és aki abba próbál belegondolni, hogy, és itt a diákok is utaltak rá, hogy ez a membrán az alapvetően el kell, hogy válassza a környezettől a sejtet, félig áteresztő módon viselkedjék, egyfajta barrier legyen. Hát igen, ehhez tényleg néhány lipidmolekula elég lenne. De ha sejtvárosba gondolunk, és abba a bonyolult infrastruktúrába, talán mégsem meglepő, hogy ilyen sokféle lipid van a világban, több ezerféle a membránokban csupán. Nekem eszembe jutott az is, hogy mi volt az esete a DNS-nek. Talán tudják, a genomszekvenálás után a DNS, megszekvenált DNS nagy részét szemétnek gondolta a világ. Falus András kollégám írt is erről pár hete, és a következőket állapította meg.
Az utóbbi 2-3 évben kiderült, hogy a genetikai örökség jéghegyének maguk a gének csak picin csúcsát képezik, és a nagyobb, eddig szemétnek titulált rész, máig sem teljesen feltárt feladatainak egyike a gének megszólalásainak finom szabályozása, akár a karmesteri szinkronizálása.
A dolog azért nagyon érdekes, mert minden valószínűség szerint a sokféle lipid is a membránok szinkronizálását, finom összjátékát a sejtben, találkozásait, randevúit és a szabályozását látják el. Ezt a karmesteri szerepet sokféle látszólag furcsa, oda nem illő lipid féleség látja el. Ezeket én kakukktojás lipideknek hívtam, hiszen ők első ránézésre teljesen fölöslegesnek tűnnek ebben a nagy összerakósdiban, ebben a nagy légójátékban. A kettős réteg képző lipidek mellett ugyanis vannak ilyen görbületet okozó lipidek. Ezekre látszólag semmi szükség nem lenne, ám itt álljunk meg egy pillanatra. Ezek a görbületet okozni képes lipidek, egyrészt a rengeteg görbület fontosságára biztosan nem kell kitérnem egy sejtben és egy membrán világban, de ezek a görbületet képező lipidek képesek a nem görbülő lipidek közé ékelődni, és ott egy kompressziót, egy nagy nyomást kifejteni. Úgy tűnik, hogy ez a nyomás szükséges ahhoz, hogy a membránba ágyazott legkülönböző fehérjék jól működjenek, fokozza a hatékonyságukat. De több dologra is képesek még ezek a kakukktojás lipidek. Nézzük csak a többi bejátszást. Például kiderült az is, hogy ezek a görbületet okozó lipidek képesek membránhoz vonzani fehérjéket. Képesek bizonyos fehérjékkel szemben egy kétállású kapcsoló szerepét eljátszani. Ezek a fehérjék inaktívak a sejtbelsejében, és akkor, amikor egy furcsa, ki tudja milyen módon szabályozott konformáció változása membránban végbe megy, akkor ezek a fehérjék hirtelen felúsznak a membránba, és egy funkciót képesek betölteni. De ezek a kakukktojás lipidek még egyebekre is képesek. Képesek biztosítani a membránok összeolvadását és szétválását. Mert membránváros az egy, amit láttunk, az csak egy pillanatfelvétel volt. Valójában ott minden mozog. A membránok keletkeznek és születnek, egymásba alakulnak és egymásból alakulnak. Ez a különleges játék, ez a nagy összeolvadás, keletkezés, minden pillanata egy-egy új élet, ez az élet maga, és ezt ez az infrastruktúra szolgálja ki, és ehhez ilyen különleges lipidekre van szükség. A görbületeket okozó lipidek képesek tehát a vezikulafúziót előidézni és a szétválást előidézni, de egyebekre is képesek még a lipidek. Akkor, amikor egy fehérje a lipidek tengerébe ágyazódik, és itt most egy szintetikus rövid peptidről van szó, ami hidrofób, akkor ő sokféleképpen képes megpihenni és egyensúlyba kerülni a lipid környezetével. Hogyha lehetne még egyszer a bejátszást megismételni, akkor el tudnám mondani azt, hogy ez a fehérje lipid játék, ez a partner viszony, ez a megoldásaiban, a végében attól függ, hogy milyen lipidek és milyen fehérjék találkoznak. Találhat olyan partnert a fehérje, hogy az eredeti konformációjában marad. Találhat olyat, hogy a másik társal kell, hogy házasodjék, és kiderül olyan verzió is, amikor képes addig nyújtózkodni, amíg a lipid takarója ér, vagyis összezsugorodik inkább, mert olyan jó lipideket talált magának. Ezek mind valóságos, kimért dolgok. Ezekhez a játékokhoz mind funkciók és funkciók sokasága tartozik, és ezeket mind a lipidek sokasága szolgálja ki. Az is teljesen világos, hogy ha ilyen inhomogenitás van a membránban, ennyire cifra a helyzet, ilyen sokféle lipid és fehérje szolgálja ki egymást, ahhoz, hogy jól működjenek fehérjék és lipidek, talán nem is érdemes a membránban külön fehérjékről és külön lipidekről, inkább a kettejük egy új világáról, a lipoproteinekről célszerű beszélni. Ami igazolja még a továbbiakban azt, hogy a lipidek sokasága egy funkcionális gazdagságot, egy funkciógazdagságot biztosít, azt a lipid aszimmetria ténye is alátámasztja. A lipidek aszimmetriája azt jelenti, hogy a külvilág felé néző egyik oldalon és a sejt belseje felé néző másik oldalon nem arányosan osztanak el a lipidek. Egyikből több van kívül, másikból több van belül. Amikor a nagy fejek vannak kívül és a kis fejek belül, akkor elég érthető, hogy például egy görbületet szolgálnak, de ennél a helyzet sokkal bonyolultabb, sokkal izgalmasabb. Minden esetre ez is arról szól, hogy a lipidek világa egy rendkívül gazdag és izgalmas világ. A membránok sok egyebet is tudnak. A membránok képesek sorba rendezni folyamatokat. Ez azt jelenti, emlékezzünk a teremtés ódára, hogy kiszabják a rendet, úgy is, hogy rendetlen folyamatokat egymás után raknak, és ezek a folyamatok nem is mehetnének másképpen, csak így, szigorú rend szerint, egymás után, ahogy például azt a következő bejátszás mutatja, ahol a fotoszintetikus elektrontranszportnak egy sémája látszik, követjük most, ahogy a fény hatására ezek a fotoszisztémák aktiválódnak, követjük az elektron útját, nem kell ebből semmit megjegyezni, csak azt, hogy ez az élet alapja, ha úgy tetszik, hiszen itt keletkezik az az energia és redukáló erő, ami aztán a szerves szintézishez nélkülözhetetlen. No, ez a rend, itt ez az egymás utániság szintén elképzelhetetlen lenne akkor, hogyha megfelelő lipidek megfelelő helyen nem adnának segítséget a fehérjéknek, és így nem rendeznék sorba őket. Látjuk tehát ezt a fantasztikus rendet, de talán ez még mindig túl statikus volt, ez a kép túl statikus volt. Nem gondoltunk még arra, hogy a lipidek sok egyebet is tudnak. A lipidek ugyanis egy pillanatig nem maradnak békében, a lipidek táncolnak. A legkülönbözőbb táncot járják, csápolnak a lábukkal, ugrálnak föl s alá, forognak a tengelyük körül, némelyik elindul és járja az útját ebben a zsufolt rétegben. Általában nem lépik át, szigorúan nem lépik át az egyik réteget, maradnak az egyik rétegben, de itt egy nagyon karakteres dinamikát mutatnak, ez a membrán folyékonysága, fluiditása. Egy rendkívül fontos paraméter a membrán fluiditás. Erre szükség van azért, hogy a fehérjék, a felszólított partnerek elvégezzék ezeket a mozgásokat, mert ezek a fehérjék a membránban az életünk alapjai, a légzés, a fotoszintézis és sok-sok egyéb meghatározói csak így érzik jól magukat. Ennek a fluiditásnak van egy nagyon precíz, nagyon finoman szabályozott értékhatára, és csak bizonyos fluiditás határok között optimális egy membrán működése. Ha ettől eltér, akkor nagyon nagy baj van. Menjünk tovább, és nézzük meg azt, hogy is néz ki tehát egy membrán, most már ennyi információ alapján elég sokat tudunk róla, ez volt a Zinger-Nicholson féle modell a 70-es években, nagy szenzáció volt ez nekem akkortájt. Ez a mai sokkal korszerűbb membránképünk, itt már látszik az, hogy a fehérjék és a lipidek sokkal komplexebb kapcsolatban vannak, hogy ezek a fehérjék az úgynevezett citoszkeletális rendszerhez is csatlakoznak. És akkor pedig, amikor a sok ezer laboratórium, a sok ezerféle membránfehérjét, fehérjeink egyharmada a membránokban van, tehát köze van valamilyen módon a lipidekhez. Ezeknek rendkívül fontos gyógyszertargetek, célpontok, például a receptorok a membránokban. Amikor ezeknek a vizsgálatát kiterjesztették arra, hogy megértsék a finom szabályozásukat, a működésüket, akkor derült ki az, hogy ezek a membránmodellek nem elég jók, valójában még izgalmasabb a helyzet, és ahogy ezt a következő bejátszás mutatja, számolnunk kell egy másfajta tulajdonságával is a membránnak, egyfajta új inhomogenitással, a címadó membrán tutajról van szó, arról szól ez a mese, hogy a membránok tengerében vannak megkülönböztetett, különleges tulajdonsággal bíró helyek, különleges tulajdonsággal bíró tutajok, ahogy az angol fordítás, a raft, magyar megfelelője szól erről. Talán célszerűbb cirkálókról vagy luxus hajókról beszélni. Rengeteg dolog történik ezekben a tutajokban. Ezek a membrán funkciók kitüntetett helyei a 80-as, 90-es évek sokféle félreértelmezése után mára teljesen világossá vált, hogy bárminek hívjuk és bárhogy is képzeljük el ezeket a tutajokat, léteznek ilyen kitüntetett funkciójú helyek. Ezek talán a membránvárosra visszamenve talán valamiféle ilyen nagyon fontos emberek találkozója mintájára, nagyon fontos fehérjék találkozóhelyei, itt adnak randevút egymásnak, politikusok, üzletemberek, itt történnek döntések. nagyon fontos szerepe van ezeknek a tutajoknak a membránok életében. A membrán tutajokkal szeretném befejezni előadásomnak az első részét, és szeretnék rátérni arra, hogy mi is a haszna ezeknek a membránoknak és a membránkutatásnak a gyakorlatban, és én hogy kerültem közel ahhoz, hogy a membránok miképpen lehetnek hasznosak. A membránokkal én úgy kerültem kapcsolatba, hogy már sejtettük a 70-es évek végén, hogy a membránoknak van fluiditása, és ezt a fluiditást rendkívül finoman kell szabályozni. És akkor pedig, amikor például a növények, amik nem képesek elszaladni a földön a hidegtől és a melegtől, és el kell, hogy tűrjék a hőmérséklet szélsőségeit, most akkor pedig valami különleges tulajdonsággal kell, hogy bírjanak, mert különben nem élik túl ezeket a stresszeket. Nos, a dolog aktualitása, ha lehet, azóta még nagyobb, hiszen tudjuk, hogy egyáltalán nem biztos, hogy a Föld még mindig, ahogy azt James Lovelock gondolta, hogy ez egy önszabályozó szuperorganizmus, ami maga kitalálja, hogy kell korrigálnia a saját sorsát, és nem lesz önsorsrontó, hanem mindig önsors korrekcióra képes. Nos, ez a Lovelock elég pesszimistán nyilatkozott nemrégiben. Azt mondta, hogy mielőtt véget ér a század, milliárdok halnak meg közülünk, a kevés túlélő pedig a sarkvidékeken él majd, ahol még elviselhető lesz a klíma. Hát, elég pesszimista jóslat. Ráadásul, ha hozzátesszük, hogy nem biztos, hogy a globális felmelegedésnél megáll a dolog, nem biztos, hogy nem követi majd egy nagy hideg, most azt hiszem, hogy valóban aktuális a növények hideg és fagytörésének, hőmérséklet adaptációjának a kérdését taglalni. Mondtam tehát, hogy a klímakatasztrófák elől a növények bizonyára nem tudnak elmenekülni, tehát ezeknek a növényeknek valamilyen módon ki kell találniuk, membránjaiknak ki kell találniuk a sorsot, a túlélést. Akkor ugyanis, hogyha a kezdeti állapot, ami egy normális fluiditásra jellemezhető a membránokban, eltér attól, mert akár gyorsan felmelegszik vagy lehűl a környezet, valószínű egy túl kemény vagy egy túl fluid állapot áll elő. Most foglalkozunk előbb ezzel az első lehetőséggel, amikor hidegek és fagyok érik a növényt. Ebben az esetben tehát a membránok megdermednek, ha túl hideg éri őket, ez a dermesztő hideg a membránokat képes megrepeszteni, a megrepedező membránokon keresztül a sejt belseje kifolyik, és a sejtek károsodnak. Akkor azonban, hogyha a membránok képesek valamilyen módon alkalmazkodni a környezethez, akkor a sorsuk megoldódhat, és túlélhetnek. Rendkívül izgalmas kérdés tehát a gyakorlati élet számára, és valószínű a jövőben még inkább, mint most, hogy hogyan képesek a membránok karbantartani a saját sorsukat, mi a lipidek szerepe ebben, és a másik kérdés az, hogy hogyan érzik a membránok a bajt, mi az az érző szenzor, ami ezt a parancsot kiadja, hogy vigyázz, adaptálódj. Most a laborunkban végzett kísérletet nézzük meg közösen, amikor egy fagytűrő és egy fagyérzékeny buzának a membránjaihoz, pontosabban a lipidjeihez hasonló lipideket mi magunk vittünk be a csészékbe, tettük a hűtőszekrénybe, és majd meglátják, hogy a tavaszi buzához hasonló és a télihez hasonló membránok lipidjeivel mi történik, ha nagy hideg éri őket. Kövessük együtt. Talán emlékeznek még, hogy a dermesztő hidegben nagy segítséget nyújtanak a lábak, a lipidlábak, ott, ahol úgynevezett telítetlen lipidek, zsírsavak vannak, ott a helyzet jóra fordulhat, az a membrán nem feltétlenül dermed és töredezik, de ahol nincs elég telítetlen lipid, nincs elég hajlított pálcika, ott nagy baj történhet. Hát itt van. Itt van a fagyérzékeny membránhoz analóg lipid. Tessék nézni, hogy egy óra dermesztő hideg után mi történt vele. Repedezik darabokra. Valahogy így repedeznek a membránok is. Ez történik a membránok belsejében akkor, ha egy kellő időben és kellő efficienciával nem működik egy adaptációs mechanizmus. A membránoknak tehát óriási szüksége van arra, hogy valamilyen módon a lipidjeiket képesek legyenek karbantartani.
Van két olyan virág, amely esetében szintén érdekes lett, hogy mi lesz velük, két kedvenc virágunk, a pipacs, illetve a hóvirág. Az előbb jól tippeltek, most kérem önöket, mondják meg, mit gondolnak, hogy melyik virágban magasabb a többszörösen telítetlen zsírsavak aránya, a pipacsban vagy a hóvirágban, aki a pipacsra gondol az egyes, aki a hóvirágra az a kettes gombot nyomja meg. Tehát melyik virágban magasabb a többszörösen telítetlen zsírsavak aránya? A pipacsban, ez az egyes gomb, illetve a hóvirágban, ez a kettes gomb. Várjuk véleményüket, prognózisukat. És rögtön látjuk az eredményt, a hóvirág.
Fantasztikus. Ez azt jelenti, hogy nagyon-nagyon nagy többsége a jelenlevőknek érti, amit mondok. Így van a hóvirág. Pedig nem volt árulkodó a növények neve, teljesen világos volt, hogy itt mind a két növénynek esélye van arra, hogy a pályán maradjon, de igen, a hóvirágban sokkal több a telítetlen zsírsav. Visszatérve tehát, egy rendkívül izgalmas kérdés volt számunkra az, hogy megértsük a növények hőmérséklet adaptációját. Ezek a kísérletek 20-25 évesek, de büszke vagyok rájuk. Még annak idején Farkas Tibor segítségével és irányításával készültek a mi kis laborunkban Szegeden. Hidegedzettünk buzákat, egy tavaszit és egy őszit, és erről a tavasziról kiderült az, hogy a membránja, ha megmértük ezt a fluiditást, ezt a folyékonyságot, nem volt képes változtatni a helyzetén, meg is fagyott szegény. A fagytörő buzák valamit érezni kezdtek ennek az edzési folyamatnak a során, és volt annak egy olyan kritikus pillanata, amikor történt valami, és a membrányaikat, ha lehet, még folyékonyabbá tették, mint amilyen volt addig. Ők tehát nem öregedtek folyamatosan és merevedett a membrányuk, hanem képesek voltak visszafiatalítani, visszafolyékonyítani a membránt. -10-12 fokig éltek is vidáman. Ennek a kísérletnek egy még izgalmasabb verziója az volt, amikor olyan lipideket vittünk be mesterségesen a membránokba, amiknek ilyen nagy mozgékonysága volt, mert nagy volt a fejük, itt is sikerült igazolni a nagyobb fagytörőképességet. Ezekből a kísérletekből azonban nem derült ki az tehát, hogy hol van a szenzor, mi érez, mi ad parancsot ahhoz, hogy a növények adaptálódjanak. Erre a parancsadó jelre, erre az égi jelre úgy jöttünk rá, hogy összefogtam egy kollégámmal, akit Jó Ferencnek hívnak, azóta egy nagyon kedves barátom a Feri, és 20-valány évvel ezelőtti kísérleteink nem múltak el nyomtalanul. Olyan katalizátorokat használtunk élő sejtekben, amik ahogy a olajokat képes az ember margarinná alakítani, persze nem mi, hanem az ipar. Nos, ezek a katalizátorok is valami hasonlót tudtak. Hidrogén atmoszférában mindegy, nem számít a részlet. Képes volt ez a katalizátor beleülni a membránba, és ezekből a fluid membránokból rendelés és igény szerint kevesebb vagy több gélfázist produkálni. Tudtuk tehát utánozni azonos hőmérsékleten, élő sejteken az alacsony hőmérséklet hatását. Ám a legnagyobb csoda a következő ábrán látszik. Kiderült kísérleteinkből az, hogy a hűtést, a hideg érzetet, azt izotem körülmények között azonos hőmérsékleten is el lehet játszani a növényekkel, hideg érzetet lehet kelteni bennük azzal, pusztán azzal, hogy a membránjaikat és azon belül is csak a lipidjeiket úgy keményítjük meg, ahogy hűtéskor azok megkeményednek. És a csoda itt még nem ért véget, akár a hűtés, akár a hidrogénezés, azután azokat a géneket aktiválta, körülbelül azonos mértékben, amelyek képesek a membrán lipidpálcikáit visszahajlítani, ezek a deszaturáz gének. Hogy működnek a deszaturázok, arról is van egy bejátszásunk, ez a következő, nézzük meg együtt. Még egyszer tehát, a membrán keményítéssel aktiválódott deszaturázok ilyen töréseket vittek a membránba, és az addig kemény membránt, ezt a hőérzetet, alacsony hőmérséket érzetet becsapva, képesek voltak a membránt visszafluidizálni. A membránnak tehát van egy hőmérő szerepe. Ez egy nagyon nagy felismerés volt számunkra. Azt hiszem, a világ is felfigyelt erre. Ha jól emlékszem, pár héttel azután, hogy megírtuk cikkünket, az Amerikai Akadémia lapjában a Nature című folyóirat válaszolt egy szerkesztőségi cikkkel. Nagyon érdekes kérdés volt persze számunkra az is, hogy a hőmérő membrán az képes-e magas hőmérsékleten hasonlóképpen működni, mint alacsony hőmérsékleten. Ez a dolog persze egy pikáns kérdés volt, hiszen évtizedekkel a kérdésfeltevés előtt tudtuk már, és tudott volt az, hogy magas hőmérsékleten a sejtek elsősorban úgynevezett saperonfehérjéket, stresszfehérjéket termelnek. Ezekről, aki itt a teremben igazán tudna mondani valamit, az Csermely Péter barátom itt ül közöttünk, a Mindentudás Egyetemén korábban is beszélt, elsősorban a hálózatokról, de a stresszfehérjékről, a dajkafehérjékről is, ő az igazi szakértője ennek. Minden esetre tény, hogy a fehérjék mellett úgy tűnik, a membránok is képesek a stressz hatására olyan állapotváltozásokat véghez vinni, elszenvedni, ha úgy tetszik, amivel ők is képesek a membrán hőmérő szerepet eljátszani. Persze izgalmas kérdés volt az, hogy a fehérjék denaturációjához hasonlóan a membrán valamilyen perturbációja, hasonlóan ehhez miért képes ugyanazokat a géneket, a stresszfehérje géneket aktiválni. Ezt a kérdést akkor értettük meg, a választ egészen pontosan akkor értettük meg, amikor kiderült, hogy bizonyos stresszfehérjék a membránokat képesek behegeszteni magas hőmérsékleten is. A bajba jutott membrán hosszú távon a lipidjeivel operál, ám rövid távon úgy néz ki, hogy igénybe veszi ezeket a stresszfehérjéket, és ezek a stresszfehérjék így janusarcú, több funkciós faktorokként nem csak a fehérjéket tartják karban, saperon tulajdonságuk, ami azt jelenti, hogy gardedámok, ahogy a bálba a kislányokat elkísérő hölgy vigyázott a nem kívánatos kölcsönhatásokra, úgy vigyáznak ezek a stresszfehérjék is a fehérjék nem kívánatos kölcsönhatásaira. Nos, kiderült, hogy a membránok lipidjeinek nem kívánatos változásaira is képesek vigyázni. Értelmet nyert tehát az, hogy a membránokban magas hőmérsékleten is miért lehet szenzor a membrán. Persze a dolognak sokkal nagyobb jelentősége is van ennél. Ha a membrán szenzor, akkor ez a stresszfehérje válasz átállítható, gyógyszereket kereshetünk az átállításhoz, ezeknek a gyógyszereknek pedig hallatlan jelentősége van. Tudjuk, hogy a saperon fehérjék, ha indukálódnak, komoly ellenszerei lehetnek olyan népbetegségeknek, mint a diabétesz, vagy a különböző neurodegeneratív betegségek, a sor hosszan folytatható. Ilyen gyógyszerek közelében mi is kerültünk. Azt hiszem, vannak is itt a teremben azok a kedves kollégáink, barátaink, akik a csodamolekulák létrehozói, és akik révén ezekkel a molekulákkal mi tudtuk a világ felé bizonyítani, hogy valóban lehet értelme annak, amit mondunk a sejthőmérőnek a magas hőmérséklet irányában is. Eddig elmondottak az, hogy a membrán valamilyen módon képes tehát hőmérő lenni, persze általánosítható, kiterjeszthető egy más irányba is. Abban az esetben ugyanis, hogyha a membránban valamilyen zűrzavar támad, és az nem javul meg, bizony az egy csomó esetben komoly bajokat okozhat a sejt számára, betegségek okozója lehet. Abban az esetben, ha egy membrán lipidjei elromlanak, és ahogy itt ez az ábra mutatja, például a jelképzés, jeltovábbítás, és itt nem csak a hőmérsékletjelről van szó, és a stresszekről, a sokféle stresszről, ez a jelképző, jeltovábbító kapacitás csökken, elállítódik, mint a rádió elhangolódik az öregség során, a betegségek során, lipidjeink tudjuk, hogy károsodnak. Nos, akkor nagy baj van, akkor érdemes megnézni azt, hogy mi károsodik a membránban, mi történik a lipidekkel, és értelmet nyert talán az is, hogy miért lett egy új tudományág a lipidomika, a lipidek összességének a tudománya, ami a genomikához és a proteomikához hasonlóan kíváncsi arra, hogy mi történik minden egyes lipid speciesszel. Ezt a gondolatsort folytatva nézzünk most meg egy bejátszást arról, amikor tudjuk biztosan, hogy a sejtek membránjaival valami rossz történik. Már laboratóriumi körülmények között is mi magunk is tudunk sejteket hízlalni. Úgy meghizlalni és úgy tele zsúfolni lipid cseppecskékkel ezeket a sejteket, nézzék azokat a fehér gömböket, nos úgy, ahogy amilyen módon a kövér ember, a következő bejátszást kérem, hasi zsírja, zsírsejtje, adipocitája ilyen lipid cseppekkel meg van pakolva. A helyzet azonban ennél rosszabb, ugyanis a lipidanyagcsere ilyen deformációja röviddel ezután a membránok deformációját is elhozza. Egészséges állapotban az inzulin, ha találkozik a receptorával, akkor arra kényszeríti a glukóztranszportereket, hogy a vércukrot vegye föl a sejt, minden rendben van, a sejtjeink megkapják a vérben vérből a cukrot. Abban az esetben azonban, hogyha egy kóros állapot van, például elhízunk, akkor ezekben a tutajokban, ahol csücsült korábban az inzulinreceptor, valami rend megbomlik, és egy kóros inzulinrezisztens állapot jön létre, a receptor többé nem válik partnerré ott a tutajban, nem kívánatos személynek nyilvánítja a membrán, és ezért létrejön az inzulinrezisztencia. Sok egyéb oka is van annak, hogy a diabétesz előbetegsége az inzulinrezisztencia kialakul, de nagyon megbízható forrásból, különböző japán és ausztrál laboratóriumokból tudjuk, hogy egy ilyen néhány lipid elváltozásán alapuló folyamat végbe megy valóban a sejtjeinkben. Nos, akkor, hogyha tudjuk, hogy lipidek a bűnösök, hogy tudjuk azonosítani ezeket? Utaltam már rá, hogy egy új tudományágra van szükség. Ezt a tudományt úgy hívjuk, hogy lipidomika. A lipidek összességét kell analizálni, megérteni azt, valamilyen módon rendbe tenni őket, és megérteni azt, hogy mi a szerepük egyes folyamatokban, majd pedig bízva abban, hogy különböző funkcionális csoportokba sorolhatók, felismerhetők a viselkedésükben valami unikális, valami közös, esetleg el lehet különíteni majd azt, hogy melyek csak egészségesben, csak a betegben, vagy esetleg egy gyógyszerrel kezelt populációban azok az elváltozások, amiknek tehát nem csak diagnosztikai, prognosztikai, de adott esetben fontos gyógyszerhatás tervezési távlatai is vannak. Amit itt elmondtam és amit mutattam, az valóság a saját laborunkban, Balogh Gábor kollégám által létrehozott lipidomika laborban készített eredmények azokkal a gyógyszerekkel, amiknek a tulajdonosai is itt vannak közöttünk. Hogy tudjuk meg, ha már azonosítottunk néhány lipidet és lipidmolekula speciest, hogy mik a fontosak, mikkel érdemes valamit kezdeni? Ez a kis bejátszás mutatja azt, hogy akár addig is elmehetünk, amikor összedől a ház, amikor nagy baj van. De tehetünk mást is, cserélgethetjük, csereberélhetjük az egyes lipideket, akár javíthatunk is a helyzeten. Ez már valami új ígéret, ez már valami másról szól, a lipidterápia lehetőségét veti föl. Hogy ez valóság, arról is szó lesz már egy pillanat múlva. A lipidterápiával kapcsolatban tehát egy fogalmat kell még egyszer tisztáznunk, ez nem a hagyományos kémiai terápia. Ennek legtöbb esetben a célpontja egy fehérje, akár egy membránfehérje. Ennek a terápiának, amiről én beszélek, az ad elméleti alapot, hogy a fehérjénk egyharmada, a fontos receptorok döntő többsége a membránokban csücsül, a lipidekkel építkezik, szerveződik, funkcionálissá. Ha a lipidek elromlanak, a működésük elromlik. Olyan anyagokkal, amik a lipidekkel specifikusan kölcsönhatnak, vagy adott esetben olyan anyagok, amik képesek ezeket a lipideket helyettesíteni, terápiás beavatkozás lehetőségei kínálkoznak. Hogy ez sem mese, ez a képsor mutatja, ezzel az olajsav származékkal, mindegy, hogy mi az, akik csinálták a származékolást, tudták, hogy miért csinálják. Például a vérnyomás csökkentését lehetett következetesen véghez vinni, nem csak a patkányokban és a preklinikában, hármas klinikai fázisban vannak ezek a lipidterápiás kísérletek spanyol kollégáink keze alatt. Ez a lipidterápiás megközelítés tehát egy új világot kínál. Egy olyan új világot, ahol a lipidek szerepe bizonyára felértékelődik. Egyébként említettem az előbb ezeket a gyógyszereket, amik a membrán szenzor tulajdonságán, talán azon is alapulva, a hősokfehérjék, a stresszfehérjék szintézisét váltották ki. Ezek a molekulák is kölcsönhatnak a lipidekkel. Nem tartjuk kizártnak, hogy bizonyos értelemben a lipidterápia egyik alfaját jelentik, reprezentálják. Annyi szépet és jót mondtam a lipidekről, meg annyi mindent ígértem azzal kapcsolatban, hogyha tudjuk, hogy mik a jó lipidek, akkor hogy lehet optimalizálni a helyzetünket, hogy lehet még egészségesebben, jobban élni, még jobban felpörgetni bizonyos membrán folyamatokat. Érdekes lesz azt hiszem mégis a mondandóm végén az, amit most megjegyeznék. A többszörösen telítetlen zsírsavtartalom teljesen nyilvánvalóan egyfajta arányosságot mutat, mégpedig elég szigorú rendet a pulzus számmal. Úgy tűnik, hogy a szívműködés és a zsírsavak minősége összefügg egymással. És azt is tudjuk, hogy körülbelül 3 milliárdot ver egy szív, és aztán megáll. Minden felhúzott óra addig jár, amíg jár, amíg bírja szuflával. Kérdés tehát, hogy meddig érdemes felpörgetni ezeket a gépeket, mit akarunk? Csendesen, lassan, szemlélődve, vagy valami nagy tempóban csinálni dolgokat. A következő bejátszás is elég megdöbbentő számomra. A lipidek telítetlensége, ami olyan sok funkciót aktivál, biztosítja azt a laterális nyomást, amivel kezdtem a mondókámat, például a nem kettős réteg alkotó lipidek által. A lipidek telítetlensége egy nagy oxidációs hajlamot is jelent egyben. Minél telítetlenebbek a lipidjeink, annál nagyobb az oxidatív stresszel szemben érzékenységünk. És minél több szabad gyök keletkezik bennünk, és ez a következő bejátszás már, annál valószínűbb, hogy ezek a károsodások egy öregedési folyamatot gyorsítanak, és egy öregedési sebesség növekedtével a várható élettartamunk csökken. Azzal szemben, ahogy a DNS vagy a fehérje károsodik bennünk, a lipidek, a telítetlen zsírsavak, a telítetlen lipidek ugyanis egyfajta öngerjesztő folyamat szerint károsodnak. Minél több a belőlük keletkező szabad gyök, annál több szabad gyökkel gerjeszti újra és újra ez a folyamat önmagát. Önfenntartó. Nő az öregedés sebessége, csökken a várható élettartam. A előadásom vége felé hadd jegyzem meg, hogy az életem során tulajdonképpen a membránokat és a különböző membrán modelleket kellett figyelemmel kísérnem. Belőlük rengeteget lehetett tanulni, ez volt mindig a leszűrt eszencia, a lényeg. Így kutattunk aszerint, amit láttunk ezeken a vázlatokon. 40-ben egy vasúti talpfa volt a membrán, 70-es években kerültek rá a sínekre a talpfák, a 90-es évek végén pedig ez a tutajmodell, ez uralta el a terepet, ugye sokat beszéltem a tutajokról, ezekről a funkcionális szigetekről, amiknek hatalmas jelentősége van, a felismerésnek is és a tutajoknak is. És akkor, amikor mi a saját laborunkban ilyen tutajképző lipideket próbáltunk követni, és egy új membránmodellt, a mi saját szegedi modellünket próbáljuk megérteni, és próbáltuk megérteni, és néhány héttel ezelőtt kedves kollégám Török Zsolt hozott egy felvételt nekem, akkor én egy állóképet vártam, és egy ilyen felbojdult mékas lett az, amit láthattam. Mi történt itt? Itt vannak a tutajok, így mozognak a tutajok. Valószínű nem is tudjuk felbontani a tutaj lipidek mozgásának a sebességét. Valószínű, hogy az a metafora igaz erre a membránmodellre, amit egyik lipides kollégám azon a lipid konferencián említett, amit nemrégiben mi magunk rendeztünk Pécset, hogy tűnik olyan a membrán és a membrán szerveződése, mint az ég, az égbolton a felhők, ahogy a felhők húsznak egymásba, keletkeznek és átalakulnak, na, valami ilyesmi ez a membrán is. A legvégén, hogy összegezzem a mondókámat, ismét a szép irodalmat hívom segítségül, olvastam nyáron, miközben készültem a minden tudásra és erre az előadásra egy Eszterházi cikket a Nemzetközi Joyce Társaság budapesti társasági ülésének megnyitóján. Eszterházi Péter a következőket mondta.
A 19. század az ember méltóságát a minden tudás lehetőségében látja. Minden leírható, minden megismerhető, ja, és természetesen leigázható. Az új század az ember méltóságát a korlátok belátásában és fölismerésében találja meg. Vagy azt tudjuk, hol van egy elemi részecske, vagy azt, hogy mekkora a sebessége. De ha megfeszülünk is, ha szívünk szakad is bele, együtt a kettőt nem lehet. És nem mert még nem volnának elég jók a mérőműszereink, hanem mert elvileg nem lehet. Nem lehet. És aztán, hogy ez a korlátozás még olyan isteni disziplinákra is igaz, mint a matematika, hát ezt igazán nem várta az ember. Bábel tornya lett az új jelkép. És ne tévedjünk, a nyelveket nem más, mint maga az Úr zavarta össze. Ez Einstein kora, mely nem tudja, mert nem látja célszerűnek külön választani a teret és az időt, amely kor azonnal meg is haladja Einsteint. Einstein tulajdonképpen nem tudja követni saját magát. Igen, az Úristen dobókockával játszik, azaz nem eseményekkel van dolgunk, hanem események valószínűségével.
Hölgyeim és uraim, tisztelt hallgatóság, köszönöm, hogy meghallgattak.